Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Mai adásunkban folytatjuk a visszatekintést 2018-ra. Egy válogatást hallhatnak magazinunk legérdekesebb anyagaiból.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Valószínűleg többen meglepődnek, ha azt mondom, homokhiány van a Földön. Az Egyesült Arab Emirátusokba például a sivatag ellenére külföldről szállítják az építkezési alapanyagot, mondta Török Ákos geológus, környezetmérnök.
A homok egy nagyon gyakori nyersanyagnak tűnik, amit az építőipar használ a legnagyobb mennyiségben, de ugyanakkor a területi eloszlása a világban az nagyon egyenlőtlen, olyan értelemben, hogy nem ott található mindig a legtöbb homok, ahol a felhasználásra igény van. Tehát gyakorlatilag ezért is alakulhat ki a homokhiány, másrészt meg alul van árazva.
Mit nevezünk homoknak?
Geológiai értelemben a homoknak a 0,06 század milliméter feletti és a 2 milliméter alatti szemcséket hívjuk. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még szabad szemmel a legkisebb homokszemcséket is látjuk.
Említette az építőipart, egy picit konkretizáljuk. Hol használjuk a homokot? Hol használunk el ennyi homokot?
A legnagyobb felhasználás az a betonadalékanyag formájában szükséges a homokból. Gyakorlatilag a beton esetében ilyen körülbelül 30%-nyi homokfrakció szükséges, ahhoz, hogy megfelelő minőségű betonunk legyen. A másik nagy felhasználási terület az a vakolat és a falazó habarcsok területe, de összességében a betonhoz képest ez viszonylag kisebb mennyiséget jelent.
Ugye, aki már építkezett valaha, az tudja, hogy a betonba sódert használunk. A sóder is homok?
A sóder az egy kavicsos homok, hogyha precízen szeretnénk megnevezni, amiben azt jelenti, hogy mind a 2 milliméter alatti frakció, mind a 2 milliméternél nagyobb, azaz a kavics frakció megjelenik benne. Tehát vegyes, kavicsos homok, és néha van benne finomabb frakció, mint a homok, ami nem kedvező a betonkészítés szempontjából.
Hogyha figyeljük a világ híreit, akkor rendszeresen hallhatunk a globális felmelegedésről, illetve az elsivatagosodásról. Ez azt feltételezi, hogy elvileg egyre több homok lesz, nem?
Olyan értelemben igen, hogy kiszáradnak területek, és felszínre bukkannak a talaj alatti homokos zónák, de ennek a területi eloszlása nagyon egyenlőtlen, és a sivatagosodó zónákban az építkezések egy-két kivételtől eltekintve nem jelentősek. Tehát hiába van több homok a felszínen, az építkezéseknél nem tudjuk használni, mert nem azokon a területeken építkezünk egyrészt. Másrészt pedig a probléma az, hogy a sivatagi homok nem minden esetben alkalmas építkezésre.
Mi a baj a sivatagi homokkal?
A sivatagi homoknak elsősorban az a baja, hogy nem kívánatos szennyeződéseket tartalmazhat, például agyagásványokat. Ezek az agyagásványok, ezek a mikrométer alatti szemcseméretű apró kis ásványi szemcsék, amelyek a homok szemcse felületére tapadva, hogyha betonba belekeverednek, akkor gyakorlatilag csökkentik a cementkötés erősségét a szemcsék között, azaz gyengébb minőségű betont kapunk, ez az egyik probléma. Másik fő probléma, hogy ezekben sok esetben ilyen vasdús ásványok megjelenhetnek, ezt a rozsdának mondanám így köznapi nyelven, ami nem csak külön szeparáltan jelenik meg, hanem homokszemcsék felületét bevonva is előfordulhat. Talán aki jár sivatagba, az hallott már róla, vagy a hallgatóság egy része biztos hallott már róla, van ilyen, hogy sivatagi máz, ami azt jelenti, hogy a sivatagba lévő kőzeteket bevonja egy ilyen vékony, olyan, mintha befestenénk réteg, ez vasoxid vagy vasoxid hidroxidos réteg, és ez nagyon káros olyan értelemben a betonra, hogyha bekerül a betonba, akkor például barnára színezheti ezt a betont, és ilyen csúnya rozsdafoltosak lesznek az épületek.
Magyarország hogy áll homokellátottsággal?
Hát nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat olyan értelemben, hogy durván egy ilyen 550-560 millió köbméternyi készletünk van. Ezt, hogyha lefordítjuk éves kitermelésre, az ilyen 3,4-3,5 millió köbméter per év, azaz durván ilyen 140-150 évig elegendő készletünk van, hogyha ilyen ütemben termeljük ki a homokot.
És ha már a talajnál járunk, ásunk egy kicsit mélyebbre. Egy magyar kutatócsoport bebizonyította, az elmúlt 20 millió évben Európában a Pannon-medencében voltak a legnagyobb vulkánkitörések. De hol vannak a vulkánjaink? Erről is beszélgettem Harangi Szabolcs vulkanológussal, geológussal.
egy piciny ásványból, egy cirkon nevezetű ásványból próbáltuk kiszedni az időt, nevezetesen, hogy mikor keletkeztek ezek a kristályok, és mindezek alapján tettünk következtetést arra, hogy mikor voltak vulkánkitörések, illetve vulkánkitörések között mennyi időt eltelt, tehát milyen hosszú a szunnyadási időszak. Az egyik kutatási területünk az a miocén korba, az a 14-18 millió évvel ezelőtti időszakba megy vissza, és itt a, hát ha lehet azt mondani, hogy a nagy felfedezés, vagy az értelmezés arra a következtetésre vezetett, hogy az elmúlt 20 millió évben Európában a Panna-medencében voltak a legnagyobb vulkánkitörések, a legnagyobb vulkáni esemény, amikor 14,4 és 18,2 millió évvel ezelőtt. Olyan nagy vulkánkitörések voltak, amelyek több mint 1000 kilométer távolságban is vulkáni hamu hullását eredményezték, és vélhetően jelentősen befolyásolták a környezetet. Ez az egyik fontos eredmény, amelyet egy nagyon rangos folyóiratban publikálhattunk le Lukács Réka vezetésével. A másik pedig, amely PhD hallgatom Molnár Kata vezetésével készült, a térség legfiatalabb vulkánjára koncentrál. Begyűjtöttünk minden kitörés központból mintákat, és meghatároztuk a kitörési időket egy kicsi cirkon kristály segítségével, és ez alapján következtetni tudtunk arra, hogy milyen hosszan szunnyadhat egy tűzhányó, és mennyi idő után ébredhet fel. Arra tudtunk következtetni, hogy a székelyföldi csomád legfiatalabb tűzhányónk az egy meglehetősen lusta vulkán. Ritka vulkánkitörései vannak, és a vulkánkitörések között akár több mint 100 000 év is eltelhet, ami azért figyelem méltó, mert a legutolsó kitörése 30 000 éve volt, és ez egy kicsit hosszúnak tűnik, de nagyon sok olyan kutatási eredményünk van, amely arra utal, hogy még mindig van olvadéktartalmú magma a vulkán alatt, és az, hogy 30 000 évettől nem kell azt mondanunk, hogy hát ez a vulkán már biztos kialudt, hiszen most már kézzel fogható tudományos eredményénk is van arra vonatkozóan, hogy akár ilyen hosszú szunnyadási idő után is felújulhat a vulkánkitörés.
Merre voltak a Pannon-medencében ezek a vulkánok? Mi lett velük?
Ezek a nagy vulkánkitörést eredményező tűzhányó kitörési központjai érdekes módon nem ismertek. Ennek az oka az, hogy a vulkáni működés után egy erős süllyedési időszak volt a térségben, és ez azt jelenti, hogy nagy medencéket eredményezett, amelyeket üledékek töltöttek fel, emiatt az egykori vulkáni centrumok is befedésre kerültek. Azt gondoljuk, hogy valahol a közép-magyarországi vonal mentén, tehát egy ilyen délnyugat-északkelet irányú tektonikai zóna mentén, lehettek ezek a kitörések. Ilyen nagy vulkánkitörések általában nem magas vulkánokat építenek, hanem hatalmas süllyedékeket hoznak létre. Ezeket úgy nevezik, hogy kaldera vulkánok. Tehát amikor több 10 vagy több 100 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag távozik el, akkor a magmakamra teteje berogyik, és egy széles, akár 10-15 kilométer széles süllyedés kaldera jöhet létre. Ilyen például most a Yellowstone kaldera, tehát ilyet kell elképzelni, hogy ebben az időszakban ilyen kaldera láncolatok jöhettek létre.
A Pannon-medencében egykor volt vulkánból több mint 1000 kilométer távolságban is hullott a vulkáni hamu. Hogy egy picit ezt össze tudjuk hasonlítani, ugye a közelmúltban nem is olyan régen volt Izlandon egy nagy vulkánkitörés, ahol repülőgépek sem repülhettek a vulkáni hamu miatt. Összehasonlíthatjuk a kettőt?
Össze lehet hasonlítani, és akkor azt mondhatjuk, hogy ég és föld a különbség. Tehát amíg az Eyjafjallajökull 2010-es kitörése esetében azt lehet mondani, hogy egy viszonylag gyenge, közepes nagyságú kitörés volt, ezek a vulkánkitörések ennél jóval nagyobbak voltak. Ha valamihez össze szeretnénk hasonlítani, és Európában maradunk, akkor 39 000 éve volt az úgynevezett Campaniai ignimbric kitörés. Ez talán összemérhető azzal, amely a térségünkben 14-18 millió évvel ezelőtt történt. A különbség az, hogy a Pannon-medencében több ilyen nagyságú kitörés volt egymás után. Tehát ezek nagyságrendileg nagyobbak voltak, mint a Eyjafjallajökull kitörés. Jó lett az Eyjafjallajökull vulkánkitörésnek a vulkáni hamuját is ki tudtuk mutatni Budapest levegőjéből, tehát itt volt a vulkáni hamu, és azért az egy majdnem 3000 kilométer távolság. De itt ez az 1000 kilométer távolság, ez azt jelenti, hogy itt azért masszívan hullott a vulkáni hamu, tehát olyan tavi üledékekben találjuk meg, amelyekben ezek megőrződhettek, és miután azoknak a vulkáni hamuknak a kora is ismert, így sikerült ezeket összevetni, és arra következtésre jutni, hogy ezek a Németország, Svájc, Ausztria térségében lévő vulkáni hamüledékek, ezek innen a Pannon-medencéből származhattak, itt történt nagy vulkánkitörésekből származhattak.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.